Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Adóvilág extra rovatunkban jelentkezünk, mégpedig Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt!
Hát kemény szituáció alakul ki a világon mindenhol, és ebben az adóvilág rovatban pedig azt gondoltuk, hogy azzal foglalkozunk, hogy milyen intézkedéseket lenne érdemes, vagy milyen intézkedéseket kell véleményünk szerint, vagy te véleményed szerint foganosítani ahhoz, hogy a gazdaságok ezt túléljék. Képzeld el, meg is előzött egy kedves hallgató, aki megkérdezte, hogy mikor lesz járulékcsökkentés, mikor lesznek olyan tehermentesítések, ami legalább a kisvállalkozókat megmentik.
Nagyon jogos, én azért mondanék előtte pár gondolatot, és akkor csinálunk egy nemzetközi kitekintést, és utána pedig elmondom, hogy én mit gondolnék itt Magyarországon helyesnek. Tehát az alap az ugye, hogy 2009-ben volt utoljára válság, akkor ugye pénz nem volt, de ember volt, és abból lett gazdasági válság, össze is dölt a gazdaság. Most 2020-ban úgy néz ki, hogy pénz van, csak úgy néz ki, hogy ember nincs a betegség miatt. Valószínűleg a működés azért valamilyen módon megmaradt, tehát reméljük, hogy nem lesz válság, csak egy ilyen visszaesés. Na most a kormányok ilyen pillanatban két dolgot tudnak tenni, egy a járványokat SOS kezelik, itt tart a legtöbb ország, és hát utána a kapcsolódó károkat elkezdik enyhíteni, amit kétféleképpen lehet megint csak, vagy egyedi támogatásokkal, vagy pedig általános támogatási modellekkel, a munkáltatóknak, vagy éppen a károsultaknak, tehát akik elveszik a munkájukat, illetve emellett még szerintem egy likviditási válság is percek alatt itt lesz, és azt próbálják enyhíteni. Na most itt a kollégáink spontán a hétvégén elkezdtek egyeztetéseket, és annak adnám most így egy ilyen rövid kivonatát, hogy nemzetközileg mi hol tartunk. Angliában úgy néz ki, hogy a nagy dolgok nem történnek, ott az adóba leírható egészségügyi költségek körét kezdik fokozatosan bővíteni. Trump Amerikában ennél sokkal nagyobbat ugrik, ő egy payroll tax cutot hirdetett meg. Ez nyilván most egy meghirdetési szakaszban van, választási időszakban is vagyunk, ezt nagyon óvatosan kell kezelni, de jó hír az, hogy már az Obama idején is volt egy 2%-os béradó csökkentés ezekre az időszakokra, tehát itt valami majdnem biztos, hogy várható. Ausztráliában közvetlen támogatást, illetve adó visszatartást adnak szintén payroll adókból akár 25 ezer dollárig, tehát ez egy mostani állapot. Japán az érdemben nem reagált, hanem meghosszabbított határidőket adott a bevallásokra, de úgy adómértékekhez nem nyúlt. Ausztriában úgy néz ki, hogy a jövedelemadó előlegeket törölték 20-20-ra, tehát ez ilyen likviditási javító intézkedések, illetve egy ilyen fajta adóamnesztiát hirdettek, hogy nem lehet ütni az adózókat vizsgálatok és ezek során. Írországban úgy néz ki, hogy az adóvégrehajtást csökkentették, illetve kamatmentes részletfizetéseket engednek, tehát ott sem nyúltak még adómértékekhez. Horvátország az egy kicsit komplexebb csomagot indított el, ott a késedelmes fizetéseket alapban engedélyezik, illetve a banki végrehajtási moratóriumot is elrendeltek, illetve ott még berendeltek, ami érdekes volt, hogy eldöntöttek egy árkorlátozást élelmiszerekre és higiéniai eszközökre, tehát, hogy a piac ne tudjon a hirtelen megjelent kínálatta mit kezdeni, és akkor menjünk vissza Kínára, ahonnan indult a történet utolsónak. Itt egy munkáltatói oldalról, tehát munkaadói oldalról 100%, illetve 50% ilyen társadalombiztosítási járulékkedvezményeket adtak, nyilván a hely súlyosságától függően. A társaságoknak adtak még ezek mellett egy ilyen hosszabb veszteség elhatárolási időt, illetve áfa csökkentéseket tömegközlekedésre és szállásra. Tehát nagyjából ez az, amit így ma reggel tudok mondani nagyon gyorsban, hogy a világ többi pontján milyen adóváltozások voltak, de ahogy beszéltük itt, azért most még mindenki a járvány megelőzéssel, vagy annak a növekedési görbének a lelapításával van elfoglalva.
Igen, csillapítással alapvetően. Csillapítás. De igen. Azért a második, ezek a hirtelen intézkedések, de azért azt lehet látni, hogy ez egy elhúzódó dolog lesz, azt is lehet látni, hogy a különböző home office megoldások és más korlátozások jelentős változtatásokat kell, hogy eszközöljenek a szabályozáson.
Így van, hát a kollégám az múlt héten már pénteken a jogi részünk az adott ki ezzel kapcsolatban egy rövid közleményt, rengeteg dolgokhoz hozzá kell nyúlni. Én azonban azt gondolom, hogy nem a jogi problémák lesznek itt a jelentősek, hanem valahol én a likviditási résztől félek, tehát hogy meg fog állni a pénz, és az államnak azért minden vállalkozása, ahogy az előző üzenetet is jelezted, nagyon komoly pénzeket fizet. És itt az a kérdés, hogy az állam hajlandó-e valamilyen szinten ezekről a bevételekről az adózók javára lemondani, egyszerűen csak azért, hogy tartsa a munkaerőt, ameddig tudja, nyilván ez nem megy a végig, illetve hajlandó az áfa kapcsán valami fajta likviditási türelmet biztosítani, mert másképp nem fog menni. És ezért gondolom, én azt gondolom, hogy valószínűleg egy rövid időre én azt mondom elsőre, hogy járulék és adókedvezmény kellene, vagy mentesség akár egy átmeneti időszakra, mert különben a munkáltatók nem fognak tudni más csinálni, illetve az áfa az mindig egy probléma volt, ott mindenképpen egy befolyásos, tehát pénzforgalmi alapon kellene befizetni. Ez most mindenképpen egy olyan idő, amikor szerintem a költségvetés el fog szállni, de szerintem nem a költségvetési egyensúly ma a fő kérdés, hanem a társadalmi egyensúly.
Igen.
Az, hogy a munkahelyek maradjanak meg, és ez szerintem minden országnál áldozatokkal fog járni. Tehát én nagyon kívánom, hogy itt Magyarországon azért hálóiknek bátrabban nyújtunk ebbe bele.
A hiteltörlesztés az mennyire lehet megoldás?
Hát szerintem a hiteltörlesztés az a magánemberek részén mindenképpen nagyon fontosnak érzem, és azt szerintem ez a banki moratórium, ez ugyanúgy, mint ahogy korábban is volt, meg kell, hogy maradjon, vagy létre kelljen jönni, de én azt gondolom, hogy a fő kérdése a munkahelyek lesznek. Tehát az a gond az, hogy 1 forint béren durván 1 forint járulék van, és a vállalkozások jól ki fogják tudni termelni az 1 forint bért. Az 1 forint járulékra már nem nagyon lesz szerintem tartalék, és itt így, ahogy a hallgató is írta, ezek nagyon komoly személyi problémák, tehát emberi dolgok, és szerintem most itt valójában tényleg egy kicsit össze kéne húzni mindenkinek a nadrágot, és megnézni, hogy meddig tudunk elmenni, milyen gyorsan tudunk ebből kijönni, hogy ne kelljen nagyokat leépíteni, mert az a baj, hogy abban a pillanatban, amikor egy munkavállaló kikerül a vállalkozás munkaadói, tehát munkavállalói listáról, akkor bekerül az állam költségvetésébe, tehát akkor onnan kell, hogy kapjon munka nélküli segélyt, és ez így is úgy is fáj. Tehát én azt kívánom, hogy látjuk, hogy nagyon vegyes a világ reakciója. Én azt gondolom, hogy nagyon gyorsan kell cselekedni a vállalkozások szintjén, mert mindenkinek döntenie kell, és egyre, ahogy ti is látjátok, nem látjuk a végét. Na most adójogilag, de a kettőnek majdnem párhuzamosan kéne folynia. Tehát a járvány megelőzés vagy a elkülés az nyilván az első számú, de a második az, amit látunk, hogy mindenképpen bele kell nyúlni ezekbe a rendszerekbe, mert az adókat fizetni kell. 12-e elmúlt, 20-a jön. És gyakorlatilag ezeket a döntéseket naponta fogják meghozni a vállalkozók, és érdekes módon nem csak azok, akiknek már beütött a krak, mert azt tudjuk, hogy a vendéglátóipar, a szállodaipar, az Airbnb-sektől kezdve egy csomóan már nullás számokat mutogatnak, tehát plusz, ha még jön egy olyan intézkedés, hogy be kell zárni az összes vendéglátóhelyet, és maximum 5 ember ülhet le, mint ahogy Ausztriába egy asztalhoz, akkor ezek már elmúlt dolgok, nyilván itt is lehet azért enyhíteni, és valószínűleg nem tart örökké, de akik jönnek a gyártócégek, és itt tovább egy csomó olyan hely, ahol ezek a szolgáltató cégek, ahol ez a fajta munkahely megtartás szerintem kiemelten fontos lesz. És egyébként a munkaerő elengedése az újraindítást is fogja rontani, tehát akkor megint nulláról kell kezdeni. Tehát én azt gondolom, hogy itt most egy nagyon érdekes ponthoz jövünk, nagyon remélem, hogy lesz ahhoz bátorsága a pénzügyi vezetőinknek, hogy a költségvetést azt most egy picit háttébb tegye, és akár el is engedje rövid időre, annak reményében, hogy utána folytatni tudjuk a növekedést, és így legalább társadalmilag is egy egészségesebb helyzet jön létre, és az embereknek nem csak a betegségtől, illetve csak a betegségtől kell félniük, és nem attól, hogy elveszítik a munkájukat.
Igen, közben itt van egy Európai Uniós része is ennek a dolognak, nyilván az Unió is érzi azt, hogy mi a helyzet, ráadásul ugye az EBRD is, úgyhogy szerintem egyrészt ez ECOFIN, másrészt pedig ugye tagállami felelősség is nyilvánvalóan, tehát valószínűleg erre a forrásokat, azokat előteremti a közösség is, és előteremtik, és ugye megvan az a vészforgatókönyv is mindenhol, fel van töltve Magyarországon is a költségvetésnek egy olyan része, amit el lehet kezdeni erre fordítani.
Igen, csak én arról beszélek, hogy tehát más, amikor a költségvetés direkten kezd el támogatni, és egész más az, amikor neked holnap be kell fizetned adókat.
Stimmel.
És én azt gondolom, és válsz arra, hogy mondjuk egy költségvetési támogatás vagy megjön. Tehát nálunk ezek a támogatási rendszerek azért az elmúlt 10 évben nem a legjobb szájízű történetek voltak. Tehát én azt gondolom, hogy itt az igazán sikeres megoldás az az a támogatások mellett, mert azokra is nagyon nagy szükség van, hogy egy általános, mindenkit érintő könnyítést lép életbe, mert ez mindenkit érint, mindenkit rosszul érint, és ha mindenki worst case szenárióba gondolkodik, tehát a legrosszabbra, akkor viszont tényleg az első és egyetlen nagyobb volumenű kiadás, amit csökkenteni tudnak a szokásos megrendeléseknek a visszacsökkentésén vagy a redukálásán túl a munkaerő. És én azt gondolom, hogy az egy nagyon-nagyon nagy hiba volna a társadalomban még ezt is belenyomni. Tehát nem elég a betegségtől félni, hanem attól is, hogy nem lesz munkám, és akkor utána 2 hónapban keresetek munkát, a fene tudja, mi lesz. De ez egyébként a társadalomnak a teherbíró képességet is csökkenti, mert azok, akik folyamatosan jövedelmet juttatnak a munkavállalók felé, azért ők ebben a helyzetben majdnem biztos el is fogják költeni. Tehát én nem mennék bele ennek a makrohatásaiba, de úgy gondolom, hogy a támogatásoknak abszolút van helye, nagyon fontos, hogy az Unió adjon, és hogy ez menjen is tovább, és az állam is ezekből a katasztrófa alapokból tudjon gazdálkodni, de az biztos nem lesz elég. Tehát én úgy gondolom, itt egy általánosabb adóengedménynek kell lennie.
Oké, Zoli, nagyon fontos beszélgetés volt, köszönjük szépen a véleményedet, szakértelmedet, folytatjuk természetesen, és rajta tartjuk itt a szemünket azon, hogy mi történik a világban, milyen best practice-eket lehet esetleg meghonosítani itthon is, úgyhogy az adóvilággal úgy folytatjuk, hogy mindig egyeztetünk majd, hogy érdemes-e erről beszélni, vagy pedig megyünk tovább a menetrendben, ami volt, tehát ugye épp Afrikában jártunk ebben a rovatban, úgyhogy mindig figyelünk, és akkor ahhoz képest jövünk hétfőnként.
Így van, és köszönöm szépen. Aztán szép napot mindenkinek.
Szervusz, köszönjük szépen.
Sziasztok.
Gerendi Zoltánnal beszéltünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével, és adóvilág rovatunkba persze megyünk tovább. Feledi Botond lesz majd a következő megszólaló.
Folytatódik az adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
És adóvilág extra rovatunkban dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő van itt velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Szervusztok, hát jobb reggelt kívánok!
Hát igen, ezt sajnos el fogjuk tudni mondani az elkövetkezendő napokban, biztos vagyok benne. Nézzünk akkor körül, hát egyre inkább látszanak a feszültségpontok, gócpontok, nem csak geográfiailag gondolom, hanem területenként is, ugye sztrájkokra lehet felkészülni, problémákra lehet felkészülni, olyan dolgokra, amikre hát nem gondoltunk volna, vagy nem készültünk, és azért készületlenül érte a gazdaság irányítóit.
Így van, rengeteg olyan feszültség jön most ki a társadalmi rendszerekben, amikről tudtunk, de azt gondoltuk, hogy még egy picit ráérünk kezelni, hogy egyszerűen a mostanában divatos politikai irányzatok nem is gondoltak, hogy ilyen hosszú távú befektetéseket érdemes megtenni. A iskola bezárási vita nem csak itthon meglehetősen hangos, az Egyesült Államokban szintén több állam mondja azt, hogy nem szeretné bezárni az iskoláid. Csak az amerikai statisztikák szerint az államokban 6-7 millió olyan gyerek lehet, akiknek akár a napi élelmiszer ellátását az iskolában oldották meg, vagy más szociális szempontból ez elengedhetetlen. Ugyanígy a digitális oktatás terén, amit itthon látunk, hogy a Facebookon számítógépgyűjtések, mindenféle felkészülés indul civil kurázsiból, ez Washingtonig tart, tehát megint csak azt látjuk, hogy azért nem triviális ez az átállás, abszolút látszik a digitális szakadék, a have-have-nots közötti szakadék, és bizony nem egy egyértelműen gyorsan feloldható szakadék ez.
Bocsánat, nekem a legszebb történet mindenképpen Donald Trump, aki stikába meg akarta venni rengeteg pénzért a még kisebb fejlesztett koronavírus elleni vakcinát kizárólag az Amerikai Egyesült Államoknak. Tehát ez annyira humánus elgondolás, ki is szivárgott rendesen, hogy valamit nagyon elmond a nemzetközi hangulatról, hogy mindenki bezárkozik, és mindenki csak magával törődik, ami lehet, hogy baj.
Így van, tehát ezt a Weltemzontág, akkor nézzük meg a sztorit, tehát a Weltemzontág kipatintotta a hétvégén, hogy a Fehérház ajánlatot tett erre a bizonyos CureVac nevű német cégre, tehát itt azért fontos, hogy Berlinnel húztak újat. Maga a nagykövet, aki egyébként Donald Trump jobb és bal keze európai ügyekben, tagadta azt, hogy ez ennyire egyértelműen monopol ajánlat lett volna. Azt viszont tudjuk, hogy ez a cég már korábban is, 15-ben és 18-ban is többek között a Bill és Melinda Gates alapítványtól is kapott óriási támogatásokat, malária és influenza kutatásokra, tehát hogy jó amerikai kapcsolatokkal rendelkeznek, nemrég jártak, még persze a járvány előtt a Fehérházban különböző Capital eseményeken. Úgyhogy itt megvan a kapcsolat, az viszont egészen érdekes és tanulságos, hogy a német miniszterek már a hétvégén elkezdték emlegetni azt a befektetésvédelmi klauzulát, amivel eddig kizárólag a kínaiak ellen értek. Tehát azt, hogy az Európai Unión kívülről érkező úgynevezett harmadik országokból érkező befektetések a nemzetbiztonsági érdeket érintenek, akkor megakadályozhatók. És ezt elővették, hogy adott esetben az USA-val szemben is ez felhozható. Ez egyébként, most itt nagyon sok esemény zajlik, de ez történelmi. Tehát azt, hogy a NATO-n belül Berlin ezt mondja Washingtonnak, hogy nemzetbiztonsági érdeket sérteni ez a felvásárlás, ez egészen hajmeresztő. Meglátjuk, hogy ennek lesz a folytatása, vagy csak egy hétvégi újabb idegzsába volt. Ekközben egy kanadai cég viszont azt állítja, hogy már pedig ők meg is találták ezt a hatékony ellenszert. Nem nagyon értek a vírus történetnek a vakcinafejlesztési oldalához, de annyit sikerült megértenem, hogy ők nem tojásban tenyésztik ki a vírusokat, amivel aztán kísérleteznek vakcinában, hanem növényekben. És emiatt ez egy sokkal gyorsabb eljárás, ami nem tudjuk, hogy vajon mennyire bevált, de ők is legkorábban 2021-re ígérnek havi szinten értelmezhető mennyiségű vakcinát.
Valamiféle nemzetközi összefogásra szükség lenne? Meg körvonalazódik ez, vagy most tényleg mindenki meg van ijedve, és a saját népével törődik a világban?
Nagyon jó a kérdés, és igazából ezen gondolkoztam így ma reggel, hogy mi az a ilyen egyértelmű impresszió, amit most a geopolitikára ránézve meg lehet határozni. És valahol láttam ezt a szép szó összetételt, hogy geopolitikai recesszió. Tehát egyszerűen azt látjuk, hogy minden teljesen egyértelműen azt mutatja, hogy kellene az összefogás, de gyakorlatilag ez sehol nem látszik. Azt múltkor megbeszéltük, hogy az amerikaiak ezt nem vállalták föl, a kínaiak akár vállalnák, akár amiket sokan nem akarják. És itt van ez a szegény WHO, aki egyébként pont egy éve 2019 márciusában jelentette be, tehát a Világegészségügyi Szervezet, hogy nagy reformokba kezd, hát ez rá is férne. Tehát itt mások közben a felszámolásáról is beszélgettek már. Drága, viszont nem túl hatékony szervezetről van szó, ami, mint minden más ilyen nemzetközi szervezetünk, ha a nagyhatalmak nem állnak mögötte, akkor teljesen esélytelen, hogy működjön.
Botond, egy dolog azért nekem feltűnt, mégpedig az, hogy Olaszországban valamelyik hírcsatornán, a nemzetközi hírcsatornán láttam, hogy Olaszországban dolgoznak kínai orvosok, tehát átadni a tapasztalatokat, tehát valamiféle ilyen humanitárius összefogás csírák azért itt-ott megjelennek szerencsére.
Hát csak a geopolitikus cinizmusa szóljon belőlem, de persze nyilván van ennek humanitárius hozzáadott értéke, ugyanakkor azért az ilyen akciók azok mindig egyben geopolitikai akciók is, vagy nem hiszem, hogy ezt el lehet választani. Ugye Olaszország az egyike volt az elsőknek, aki még az előző kormányzat idején, tehát amikor még Salviniek álltak Conte miniszterelnök mögött, végül csak aláírták az egy út egy övezet megállapodást, és így valóban Olaszország lett az ország, ahol még a kínai segítséget is szívesen fogadják, és Kína pedig ezt örömmel ajánlja fel. Mindez párhuzamban áll azzal, hogy az USA ezt nem ajánlja fel. Tehát ugye a Trump féle vezetés ezt teljesen izolálja az USA-t. Ez is egy 3 éves történet, tehát a Közel-Keletről való kivonulástól kezdve ezt látjuk, hogy a Trump adminisztráció meredeken ebbe az irányba viszi az egészet, és a WHO mögül is kimennek, de még a saját CDC-jük mögül is kiállt a Fehérház. Tehát ennek a hiányában Kína megengedheti, hogy inkább ő segítsen ebben. Ez egy óriási geopolitikai küzdelem itt a háttérben.
Igen, hogy, de hogy mondjam, tehát amikor ugye egy ilyen globális konfliktus helyzet van, mondjuk most jó nem háború, hanem most éppen egy világjárvány, és a szövetségesek cserben hagyják az embert, akkor most egy kicsit nézzünk túl a vírus utáni időkre. Nem borogathat ez fel szövetségi rendszerek?
Hát dehogy nem. Tehát, hogy biztos, hogy nagyon komoly kihívás lesz, és hát itt etikus hekkerekkel telefonálok szembe, tehát gondoljunk bele, hogyha a kínaiak hozzáférnek az olasz egészségügyi adatbázishoz on the ground, tehát most már nem is kell nekik mindenféle messzi helyekről ezt meghekkelni. Tehát itt adatbázisok, adatok, hosszú távú infrastruktúra hozzáférések és kitettségek alakulnak most éppen nap, mint nap ennek köszönhetően. És azt se tudjuk, hogy ez az egész USA kérdés hova dől el. Tehát ezzel, hogyha ha bejönnek az amerikai jóslatok, ugye itt a negatív jóslat, az azt mondja, hogy több mint 200 millió amerikai is megkaphatja, ha nem történik érdemi jó intézkedés, és ebből közel 2 millió halott lehet, másfél 2 millió halott. Ez nyilván egy Donald Trump féle újraválasztási kampánynak nem tenne jót. Tehát mi van, ha az USA esetleg kivételesen nem választja újra a hivatalban lévő elnököt? Hajmeresztő fordulatok következhetnek, és ha újra választja, akkor viszont ez az izolációs politika, kivonulási politika, ez megerősödhet, és onnantól kezdve Európa pedig végképp magára maradt Kínával, akkor nagyon másról fogunk beszélgetni. De azt se felejtsük el, hogy Tajvan és Hongkong hogy álltak hozzá ehhez a sztorihoz. Tehát, hogy olyan határokat húztak újra, amit Kína abszolút nem akart újra húzni. Tehát Tajvan, ahol eleve megválasztották a legkína ellenesebb jelöltet elnöknek, de még a hongkongiak is rávették a saját vezetésüket, legalább egy gyakorlati határzárat megpróbálnak bevezetni Kínával szemben. Tehát Peking nem áll feltétlenül a legjobban ebben a csatában.
Mi a helyzet az Európai Unióban? Ugye Brüsszel már pénzt küldött Magyarországnak, mennyire lehet ilyen koordinációs szerepe Brüsszelnek egy ilyen járványügyi helyzetben, vagy egyszerűen nem fognak bírni a tagállamokkal, mert mindenki magára fog gondolni.
Ez valahol a szomorú helyzet valósága, hogy minden ország hirtelen maga hozza meg az intézkedéseket teljes pánikban. Tehát, amit itt is elmondhatok, Norvégia és a többiek egyszer csak elkezdenek 1-2-48 óra alatt vad intézkedéseket hozni, ahelyett, hogy lett volna egy összehangolt európai fellépés, és ott szépen minden miniszter, vagy kilép, vagy miniszterelnök, államfő, elmondja, hogy mi a helyzet és hogy lesz ez a továbbiakban, közösen hogyan fogjuk ezt megcsinálni. A határlezárásoknak így nemzeti szinten meghozott döntéseként nagyon-nagyon rossz üzenete lesz. Persze értik ennek a járványügyi intézkedéseit, de igazából nem feltétlenül ezek a nemzetpolitikai határok azok, amik számítanak, hanem régiókban lennének klaszterek, akiket kellett volna mondjuk még 2-3 hete kezelni az unió területén belül. Tehát jelenleg a közegészségügyi helyzetre nincsen az uniónak érdemi olyan kompetenciája, amivel maga felléphetne, tehát ezért nem látjuk, hogy az Európai Bizottság nagyon aktív lenne, hiszen nincs is erre hatásköre. Úgyhogy marad a nemzeti tagállami pánikreakció sorozat, és leginkább ennek látjuk végigfutni az önmagát gyakran meghazudtoló lépéseit. Németek elmondták, hogy nem szabad határt lezárni, és most már ők is lezárták, tehát ilyen szempontból sajnos nagyon látni az apró intézkedés sorozatokat.
Hát figyeljük is még ezeket, Botond, nagyon szépen köszönjük, jelentkezünk még, és hát a szebb napot, akkor ezzel búcsúzunk, amivel kezdted.
Nektek is hallgatóknak is, szervusztok!
Feledi Botond külpolitikai szakértővel folytattuk, vagy fejeztük be Adóvilág extra rovatunkat, ugye egy picit kitekintettünk a világba, megnéztük, hogy milyen intézkedések, milyen szituáció alakul ki a vészhelyzetek kapcsán.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.